ha nincs más, akkor igen, akkor én azt gondolom, hogy térjünk. Én visszatérnék egy kicsit Jeroboámhoz, azt kezdtem el 4 héttel ezelőtt Jeroboám életét, ami majdnem befejeztem múltkor, úgyhogy nem is igényel most sok időt. Emlékeztek, hogy mi volt a legfontosabb gondolata a múltkori
egyébként? Hogy
igen. Más emlékszik rá? Vagy nem is voltatok itt, de vagy nem mindenki volt itt. Na, egészen Dióhéjban. Egészen világos, hogy Istennek az volt a célja, hogy Salamon után elszakít 10 törzset, és odaadja Jeroboámnak, aki nem királyi vérből való volt, egy szolgája volt, igazából egy magas adminisztrátori hivatalban lévő szolgája volt Salamonnak. És amikor Isten átadja ezt az üzenetet, akkor aki átadja, az egy proféta, Ahija nevezetű proféta, akkor, amikor ketten vannak a mezőn. És valahol ebben benne volt az a lehetőség, hogy Isten szabadon végezze majd a dolgát, de előre megmondja az embernek, hogy ez fog történni. Aztán Jeroboám nem tudta magában tartani ezt a 4 szem közti közlést. Valahogy híre ment. Én nem gondolom, hogy ő lázadni akart. Hogy ez volt a cél, hogy ezzel rögtön maga mellé gyűjtsön embereket. De csupán az, hogy fecsegett. Olyankor, amikor nem kellett volna fecsegni, elindított egy lavinát, és eljutott a hír Salamon fülébe, és bizony megindult az üldözés, és Salamon kereste, és szerette volna eltávolítani Jeroboámot. Így kezdődik, csak a fecsegéssel kezdődik, és így van, ahogy Judit mondja, hogy nagyon gyakran nem veszik észre, hogy a Jakabi levél arról, hogy a milyen kicsiny tagad nyelv, mégis milyen borzasztó károkat tud okozni. Ennek talán a egyik legszebb példája Jeroboám élettörténete. Úgyhogy miután üldözi őt, Salamon el kell menekülnie Egyiptomba. Sisák fáraóhoz menekül, és ott tölt utána ki tudja hány évet. Van egy rossz eredménye ennek. Én fecsegek, nem kellett volna, a másik megtudja, hogy esetleg én leszek az utód, elkezd engem üldözni, üldözötté válok, és ezzel együtt bizony elkezd bennem nőni a keserűség. Tehát ne csak arról beszéljünk, hogy milyen igazságtalan volt Salamon, hogy üldözni kezdte azt, akiről pedig Isten megprofétálta a profétán keresztül, hogy 10 törzs az övé lesz. Nem beszéljünk arról is, hogy ez az egész, ez azért oda vezethet vissza, hogy ő fecseg. És aztán elkezd fölnőni benne a keserűségnek a gyökere, és amikor Salamon meghal, és újabb királyválasztásra készülnek az országban, addigra ez már elégségesen kifejlődött ahhoz, hogy elfogadja azt a szereptört, amit a nép szán neki. A nép számára már világos, hogy ő lehet az alternatíva, mint a pártoknál. Ő lehet egy jó alternatíva, úgyhogy érte küldetnek Egyiptomba, hogy jöjjön el ő is a királyválasztásra. És amikor elmennek Roboám elé, akkor bizony már egy elég nagyon-nagyon nehezen elfogadható szöveggel állnak elő, és emlékeztek arra, hogy mi a szöveg, én most elolvasom. Roboám, tehát Salamonnak a fia, elment Sikembe, mert Sikemben gyűlt össze egész Izrael, hogy királyát tegyék őt. Meghallotta ezt Jeroboám, Nébát fia, aki még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Egyiptomban tartózkodott Jeroboám, de érteküldtek és elhivatták. Zászlóra tűzték. És nagyon nehéz az, amikor egy nép a zászlajára tűz valakit, hogy az ne fogadja el ezt a szereposztást. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével eljött, és így szóltak Roboámhoz. Apád igen megnehezítette az igánkat, de te most könnyebbítsd meg apád kemény szolgálatát, és a súlyos igát, amelyet ránk vetett, akkor szolgálni fogunk neked. Ő azt mondta nekik, menjetek el, és harmadnap jöjjetek vissza hozzám. erre a nép elment. Akkor Roboám király tanácsot tartott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt. És ugye a vének azt tanácsolták neki, hogy legyen jó a néppel. Most, hogyha engedményeket tesz, akkor egy életen keresztül szolgálni fogják őt, máskülönben elveszíti a népet. Nem hallgatott rájuk, és a király kemény választ adott a népnek. Megvetette a vének tanácsát, és az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk, ha apám megnehezítette igátokat, én még nehezebbé teszem azt. Ha apám ostorral fegyelmezett titeket, én skorpiókkal foglak. És nem hallgatott a király a népre, mert ezt az Úr fordította így, hogy beteljesítse az igét, amelyet a silói Ahija által mondott az Úr Jeroboámnak, Nébát fiának. Mikor pedig az egész Izrael látta, hogy nem hallgatja meg őket a király, így felelt az egész nép a királynak, mi részünk van nekünk Dávidban, nincs nekünk örökségünk Isai fiában, térj vissza otthonodba, ó Izrael! Te pedig törődj, ó Dávid, a saját házaddal. Így szakadt el Izrael népe Dávid házától mindmáig. Amikor meghallotta egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, értekültek, hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették egész Izraelen. Senki sem követte Dávid házát, egyedül csak Júda törzse.
Ez is így választás.
Igen.
Valószínűleg nem kampányol senki úgy, mint Roboán.
Aktuális. Ja. Persze ugye fölmerül a kérdés, hogy vajon ez volt az Istennek a terve? Így kellett, hogy bekövetkezzen az, amit jövendőlt a proféta által. És azért teszem fel a kérdést, azért kérlek, hogy ne teljesen elméletinek tekintsétek ezt, mert múltkor elkezdtem erről beszélni, hogy azért ez nagyon olyan a mi életünkben is, hogy Isten megosztja velem a kezdetet, mond valamit, és nagyon gyakran megosztja a véget is, ígéreteket ad. Én azt hiszem, hogy a legtöbb hívő ember azért úgy él, hogy vannak ígéretei az Istentől, személyes ígéretei vannak az Istentől. És ezzel együtt ott van mindig az örök késztetés, hogy miután tudjuk a kezdetet, meg tudjuk a végpontot, a kettő közötti utat, azt gondoljuk, hogy ez független attól, Istentől. Ezt majd mi kitöltjük tartalommal. Uram, azt mondtad, hogy ez lesz a vég, na jó, akkor nézzük, hogy hogyan is lehet ehhez a véghez eljutni. És elkezdünk terveket kovácsolni, megpróbáljuk kitölteni ezt az útvonalat értelmes ember módjára az ötleteinkkel, és bizony számtalan csapdába megyünk bele, ahogy belement rögtön az elején Jeroboám, amikor megosztotta azt, hogy mi lesz a végeredmény, és elindult a láncolat. Itt eljutott oda Izrael népe, hogy lázadást szítottak. Egyszerűen föllázadtak Roboám hatalma ellen, hazahívták Jeroboámot, a zászlajukra tűzték, ellenállást szerveztek, elfogadhatatlannak tűnő kéréssel álltak oda a király jelölt Salamon fia elé, és amikor az nem teljesítette a kérést, akkor egyszerűen elszakadtak. Magamba föltettem a kérdést, hogy vajon Roboám miért nem hallgatott a vének tanácsára? Nem volt fiatal ember, tehát igen, később aztán a Krónika könyve úgy szól róla, hogy még tapasztalatlan volt, de 40 éves volt, 41 éves volt, amikor királlyá kenték őt, Roboámot. Azért az élete telje. Igen, itt nagyon egyszerűen magyarázza az ige, hogy mert az Úrtól volt. Ugye nem hallgatott a népre, mert ezt az Úr fordította így, hogy beteljesítse az igét, amelyet a silói Ahija által mondott. Az Úr fordította így.
De, bocsánat, hogy
dehogy is.
Én mintha valamelyik fordításban arra emlékeztem, hogy hogy a barátai tanácsát követte.
A szifjak tanácsát követte, igen. Tehát nem követte a vének tanácsát, hanem azoknak a tanácsát követte, akikkel együtt nőtt föl az udvarban egy következő nemzedékének a tanácsát. És azt olvasok, hogy az Úr fordította így, és akkor tudjátok, akkor megint az jutott eszembe, hogy mi nagyon sokszor elrontjuk az utat, és aztán Isten korrekciós tényezőket épít bele az útba, hogy tovább tudjunk menni. Nekem az jutott eszembe, hogy megkeményedik a fáraónak a szíve, hogy nem engedi el Izraelt, és mint hogyha valami ehhez kicsit hasonló esetről olvasnánk itt, amikor azt mondja, hogy az Úr fordította így, hogy megkeményedik Jeroboámnak a szíve, hogy az, amit egyébként Isten valóban eltervezett, az megint pályára álljon, és megtörténjen az, hogy a 10 törzs elszakad. Nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha nem így van. De azt tudom, hogy miután megtörténik ez a ott hagyjuk Dávid házát, és visszamegy a 10 törzs, és Dávid és Benjamin, Júda és Benjamin ott marad, akkor Roboámnak az az első természetes indulata, hogy hadsereget szervez, hogy visszafoglalják a 10 törzsnek a területét, visszavegyék az országot. És meg akarja támadni Júdát, és minden készen áll arra, hogy megtámadja, de végül mielőtt ez a testvérháború kitörne, azt olvassuk, hogy Isten beszéde így szólt Semajához, Isten emberéhez, ezt mondjad Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, és az egész Júda és Benjamin házának és a nép maradékának, ezt mondja az Úr, föl ne menjetek, és ne hadakozzatok testvéreitek Izrael ellen. Térjetek vissza mindenki a maga házába, mert én tőlem lett ez a dolog. Akkor engedtek az Úr szavának, visszatértek, és elmentek az Úr szava szerint. Szóval majdnem elszabadulnak az események, majdnem kitör a háború a testvérek között. És hogyha megint visszatérek ahhoz, hogy az egész azzal indult, hogy Jeroboám egy maga által választott utat követett, akkor amikor megosztotta a jövőt másokkal, akkor érzékelem azt, hogy a sátán hihetetlenül sok csapdát állít. Minden lépését az utunknak ki akarja kövezni csapdával, csak azért, hogy Istennek az ígérete valóra ne váljon. Törjön ki a testvérháború, pusztítsák el az emberek, pusztítsák el egymást a különböző törzsek, csak Isten jövőképe ne váljon valóra. Lehet, hogy csak én érzékelem ebben a csapdákat. El tudtam ezt, meg tudom én ezt fogalmazni? Értitek, hogy mire gondolok? Hogy minden, amit csinál az ördög, az azért teszi, hogy Isten ígéretei ne váljanak valóra. És időnként Isten el kell, hogy menjen abba az irányba, hogy profétát küld, ez esetben Roboámnak, hogy ne tedd. Isten megakadályozza a vérontást. És ugyanaz a Roboám, aki megkeményítette a szívét akkor, amikor a 10 törzs elszakadt a 2 törzstől, ugyanez a Roboám most enged az Isten beszédének, és készséges arra, hogy abba hagyjon egy olyan háborút, ami egyébként neki effektív veszteség, hogyha nem csinálja, mert akkor nem kapja, még remény sincs arra, hogy visszakapja a másik 10 törzsnek a területét. Szóval Isten ennyire egyengeti azt, hogy az az út, ami az A és a B között egyenes lenne, és mi pedig folyamatos varga betűkkel tarkítjuk, hogy ez az út mégis eljusson célba, Isten állandóan korrekciókat hajt végre. Ezek időnként az, hogy megkeményedik valakinek a szíve, időnként az, hogy meglágyul valakinek a szíve, de minden esetben a végcél az, hogy abba az irányba terelje vissza, ami az eredeti ígéret. És akkor most szeretnék néhány szót arról, amiért mindezt elmondtam. Tulajdonképpen a kérdés az, hogyha ennyire kockázatos dolog megjelenteni az akaratot, akkor miért jelenti meg az Isten az akaratát előre? Miért teszi azt, hogy az ige azt írja, hogy nincs semmi, amit Isten ne jelentene meg az ő prófétáinak, mielőtt azok megtörténnek? Hát óriási a kockázat, tehát mi folyamatosan elszúrjuk. Isten mond nekünk egy jövőképet, ad nekünk egy kijelentést, és mi nagy elánnal nekiállunk, és megpróbáljuk, hogy ez a jövőkép ez valóságra váljon. Isten nem tudja, hogy ilyen borzasztóak vagyunk. Hogy ennyire beleszólunk ebbe az egészbe, ennek túl nagy a kockázata. Nem lett volna sokkal egyszerűbb hagyni mindent a maga útján menni. És aztán, amikor eljön az idő, akkor egyszerűen odaadni Jeroboámnak a 10 törzset. Nem lett volna sokkal egyszerűbb? Emberi logika szerint? De talán éppen ez a tanúság. Talán éppen az a tanúság, hogy Isten akkor is megjelenti az akaratát, hogyha tudja, hogy mi folyamatosan marga betűket fogunk tenni. Hogy pontosan azt lássuk meg, és kezdjük el csodálni, hogy miközben ő olyan fantasztikus dolgokat ígér, és mi olyan sokszor el tudjuk rontani, hogy ennek ellenére Isten hűséges. És ezért tanítja az ige, hogy ha mindenki hűtlen is lenne, Isten akkor is hűséges. Ha mindenki megtagadna, Isten akkor is beváltja az ő ígéreteit. És talán így kezdjük el megtanulni csodálni őt. Látni, csodálni, áldani azt, aki mindent az ő akaratának a tanácsából tesz, ahogy az ige fogalmazza. És megtanulni, mert csak ezeken keresztül tudjuk megtanulni azt, hogy mit jelent az, amit olyan sokszor elmondunk egymásnak, hogy minden egyaránt javára van annak, aki az Isten szereti. Itt sokszor elhangzik az, még ez a mondat szinte szó szerint, hogy nem tudjuk elszúrni. Na most ez igen, egyrészt igaz, másrészt kevésbé igaz, mert abban az értelemben igaz, hogy az, amit mi csinálunk, az nem tudja elszúrni a véget. Az Isten ígérete akkor is beteljesedik, hogyha mi folyamatosan elszúrjuk. Tehát a célt nem fogjuk tudni elszúrni, de azt el tudjuk szúrni, hogy vajon hogyan építkezünk. És akkor visszatérünk ugye, a korintusi levélhez, arra a gondolathoz, hogy az alap az a Krisztus, azt nem fogjuk elszúrni. A végcél az örök élet, az üdvösség, amit nem fogunk elszúrni, de a kettő között lévő út, amelyikre azt mondja Pál, hogy meglássa mindenki, hogy mit épít erre az alapra. Aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy fát, szénát és pozdorját. A fát, szénát és pozdorját építve azt látjuk, hogy elszúrjuk. Folyamatosan rosszul építkezünk. Ami nem fogja megváltoztatni azt, amit ő ugyanerre a képre alkalmazva a keret között, hogy ő maga azonban megmenekül. Mindegy tűz által. És ilyen módon az, ami az Isten kegyelmét hirdeti, az ő szeretetét hirdeti, azt nem tudjuk megváltoztatni. Ő ilyen volt, és ilyen marad. Viszont éppen azáltal, hogy minden megjelent az ő prófétáinak, és ugyanakkor fölvállalja ezt a kockázatot, hogy még beteljesedik ez a cél, addig olyan embereken keresztül fog ez menni, akik akár a testvérháborúig, a lázadásig, az értelmetlen beszéden keresztül, a keserűségen át, minden, amit csak ember el lehet, hogy roncson, azt el is roncsa, el is rontja. És nézzétek majd egyszer így végig a Jeroboám történetet, hogy ez mennyire így van, hogy egy jónak induló király, akinek csak annyit kellett volna tenni, hogy megvárja azt, hogy Isten irányítsa az eseményeket, mégis egy olyan szimbólumá válik a nép szemében, amitől nem tud megszabadulni, és aminek a vége az, hogy Istennek kell mindenféle egyéb módon közbeavatkozni. És akkor jön a következő történet, amit nem fogok most elmondani. Emlékeztek, hogy Istennek van még egy kísérlete Jeroboámmal, sőt még kettő Jeroboámmal kapcsolatban. Jeroboám tudatában van annak, hogy a lázadás az csak ideig óráig tart. a közös ellenségkép ez egy idő után elmúlik. Tudjátok, a gyülekezetekben is nagyon sokszor ez a gond, hogy nagyon-nagyon-nagyon utáljuk a vezetőséget, mondják nem népek, és szívesen föllázadnának ellene, és sokszor föl is lázadnak ellene. Csak aztán, amikor megszűnik a közös ellenségkép, kihuny a tűz, akkor ott marad egy halom ember, vagy szétesik, vagy pedig kell valakire föltekinteni, hát ilyen ember volt ez a Jeroboám, aki fölvállalta azt, hogy akkor majd adunk új célokat, új eszközöket, új módszereket a népnek. Attól fél, hogy visszamegy a nép majd, amikor kihuny a harci kedv, megszűnik már a lázadási hangulat, a forradalmi hangulat, akkor majd visszatér a nép, mégiscsak Jeruzsálemben, mert mégiscsak ott imádják az Istent, és akkor Jeroboám végképp elindul azon az úton, amelyikben nem szabadott volna se elindulni, hogy akkor áldozati helyeket készít, tudjátok, a Dánban, meg Bételben, ahol visszaűzi a prófétákat Júdába, és bizony a Biblia elég lekicsinlően azt mondja, hogy bárki pappá tesz, aki jelentkezik és hoz néhány kost ökröt áldozni, az már lehet nyugodtan pap. Paródia, de nem érzékeljük ezt akár az utóbbi századokban is, hogy nagyon gyakran, ezt nem mondom így, hogy nagyon gyakran, de hogy ott van ez a készletés, vagy ez a kísértés, hogy amikor kihúnya a forradalomnak a hangulata, akár az egyházakban is, akár csak a reformációt nézzük, nem nagyon akarnék egyháztörténelembe belemenni, de hogy akkor bizony nagyon-nagyon nem szokott pozitív eredményeket szülni az, hogyha az egyetlen motor az valahol a lázadás, a forradalom, ez képtelen pozitív eredményeket szülni. És egyre mélyebben mennek bele az emberek, és egyre nehezebben értenek a figyelmeztetésből, mint ami következő történet, amikor Isten embere átmegy Júdából, és profétál a bételi oltár ellen. Szóval, végszó, Isten hűséges. Végszó, az a célja, amikor ígéreteket ad nekünk, hogy hagyatkozzunk ő rá, engedjük, hogy ő végezze a munkát, engedjük, hogy ő építse a gyülekezetet, összegészében engedjünk neki, és ne akarjuk úgy végigcsinálni ezt az utat, hogy ötleteink vannak, hogy hogyan kéne Isten kijelentéseit valóra váltanunk, vagy annak a szolgálatába állni. Ha ő irányítja az eseményeket, akkor mi eljutunk oda, hogy csodáljuk, hogy áldjuk, hogy nézzük, és hogy belássuk azt, hogy milyen fantasztikus, hogy minden hibánk és tévesztésünk ellenére véghez viszi az, amit akart. No, ezek voltak, amit így Amerika után befejezni szerettem volna, és várom azt, hogy ti mit gondoltok mindezekről.